Kulturpart. Kedves hallgatóink, fontos témákról lesz szó, olyanokról, mint a környezetvédelem, az adományozás, és hát a higiénia is. És itt van a vonalban velem Márkus Zsolt, aki a Clean Me Life alapítója. Szia Zsolt!
Szervusz, jó napot kívánok!
Ha jól tudom, akkor itt tulajdonképpen egy olyan fajta hát higiéniai meg tisztítószer termékcsaládról van szó, ami önmagában, hát maga ezeknek az anyaga az ugye környezetkímélő, maguk a csomagolásuk is, és ráadásul a dobozon található egy QR kód, és van egy applikációtok, aminek segítségével még adományozni is lehet. Hát ez így elég kompaktnak tűnik ez a kis csomag.
Hát igen, sokrétű és összetett az biztos, ilyen még nem volt. A receptjeink, amire utaltál, igen, ők a biodegradációra épülnek, az a természetes lebomló képességre. Próbálunk minél kevésbé környezetterhelő terméket fejleszteni, és nem állt meg a folyamat, tehát azóta is fejlesztünk továbbra is. A másik, hogy a csomagolanyagban igen nagyon környezetvédő megoldásokat próbáltunk választani, illetve fejleszteni. Minden műanyagunk, amit használunk, az regrand műanyag, az azt jelenti, hogy újra felhasznált műanyag, és hát megszületett a Higipak, ami az első papírdobozos megoldás folyékony mosószerre, tisztítószerre, háztartási igényei termékekre, ami annyit tud, hogy mindösszesen 5 g műanyagot tartalmaz egy 50 g-os műanyag flakonhoz képest, tehát nagyon-nagyon nagy a megtakarítása a műanyag oldalon.
És bocsánat, hát... hagyj kérdezzek ebbe bele, mert ugye volt egy időszak, amikor mi környezettudatos állampolgárok a teljes és az üdítős dobozokat szépen bedobáltuk a papírba, mert úgy azt gondoltuk, hogy az papírból van. Aztán talán egy fél évvel ezelőtt jött egy olyan verdikt, hogy nem, ezek tulajdonképpen műanyagok, és a műanyagba kell dobálni ezeket. És akkor most te azt mondod, hogy viszont ezek olyan dobozok, amik valóban papírból vannak, és valóban, hogyha az ember elhasználja, akkor a papírba kell ezt újra hasznosítani.
Hát úgy kell ezt elképzelni, mint egy impregnált papír. És nyilván valamennyi műanyag van hozzá, de az úgynevezett recycling folyamata az teljesen szét tudja választani, és ez egy nagyon régóta működő jó folyamat, amikor újra feldolgozzák ezeket a papírdobozokat. Ami a mi nagy fejlesztésünk volt, az egyrészt a műanyag felhasználási mérték ezeken a papírdobozokon ugye nagyon változó tud lenni, ennek a minimális határán vagyunk. A másik pedig ugye a polcon tarthatóság, hiszen ugye ezek a papírdobozok átáznak. Aha. És hát egy háztartási igényes terméknél azért ott kell egy 6 hónapot bírnia, főleg, hogyha utántöltőről van szó, mondjuk egy utántöltős folyékony szappan is papírdobozban van. Tehát az nagyon-nagyon nagy küzdelem volt, hogy kitaláljuk, hogy mik azok a receptek, amik kevésbé bántják ezt a megoldást, úgyhogy ez egy 3 éves fejlesztési eredmény lett. És ugye a nagyon fontos szempont még, hogy az ára ne legyen nagyon drága. Egyébként a papírdoboz ára az 2-3-szor annyiba kerül, mint egy műanyag flakon, de a végterméknek nem lehet drágábbnak lenni, mint a versenytárs termékek, hiszen akkor nem fogják megvenni. Úgyhogy aztán standard technológiákat használtuk, és azt próbáltuk egyedisíteni, és hát ez nagy munka volt, azt el kell árulnom, hogy a 3 évből 3 év erről szólt, hogy ez működjön.
De Zsolt, ezt hogy kell elképzelni, mert az ember azt gondolná, hogy hát vannak a világban ilyen fantasztikus laborok, ahol ezzel kísérleteznek mindenféle csomagolóanyagokkal, meg ennyi gram műanyag, stb. És aztán azok előrukkolnak valamifajta termékkel, ami nyilván licenszelhető vagy megvásárolható. De te azt mondod, hogy ti magatok a saját laborotokban, bármilyen izgalmasan is hangzik ez, kísérleteztetek ki csomagoló anyagokat. Azt gondolom viszont, hogyha ez számotokra beválik, és tényleg ez egy saját szabadalom, akkor akár ez is lehet egy terméketek, amit tovább tudtok értékesíteni.
Egy picit pontosítanék, nem a csomagoló anyagot magát kísérleteztük ki, hanem azt, hogy a standard csomagoló anyaghoz, amit egyébként az italdobozok technológiájához használtak, ahhoz mik azok a vegyszerek, amik elég jó tisztító hatással bírnak, biodegradációra szintén jók, és nem bántják ezt a papírt. Tehát fordítva csináltuk. Nyilván a csomagolóanyagból is megnéztünk nagyon sok fajtát, sokféle megoldást, és ugye itt 3 fő szempont volt. Egyrészt ne bántsa ez a vegyület, vagy ez a recept magát a papírdobozt, vagy minél kevésbé bántsa, ez azt eredményezte, hogy hosszú lesz a polcon tarthatósági idő. A másik szempont az volt, hogy ugye olcsó tudjon maradni maga a technológia, ezért standard technológiákat alakítottunk át. Ugye van papír, vagy fejlesztenek papírdobozos megoldást, csak ezek egyedi megoldások, és az jóval-jóval drágább, hogyha valamiből egyedit csinálunk.
Ugye, hát az igen.
A technológia már létezik 20-30 éve, tehát magát a technológiát, az alaptechnológiát nem kellett kifejleszteni, és gyakorlatilag egy olasz gépgyártóval, aki ennek a piacvezetője, ennek a típusú italdobozgyártásnak. Vele együtt kísérleteztük ki, és fejlesztettük ki a töltőfejeket, és a magát a recepteket, úgyhogy, és a harmadik szempont a gyárthatóság volt, mert az oké, okay, hogy laborban jól működik a dolog, de hát ugye itt sok százezer darabokat kell legyártanunk, úgyhogy ebből a háromból jött össze végül is a megoldásunk, ami azt eredményezi, hogy hát elmondhatjuk, hogy ez 95%-ban papírból van, 100%-os visszagyűjthető és recyclingje megvan oldva, és mellette még ugye az ára nem magasabb, mint a versenytárs műanyag flakonos termékek ára. Úgyhogy ez összesítve volt a kihívás, nem csak a maga a csomagolóanyag kiválasztása volt. És persze van saját laborunk, de nem elsősorban a csomagolóanyag minőségét ellenőriztük, hanem magának a recepteknek a minőségét és a recepteknek a hatékonyságát, illetve nyilván a biodegradáció ez egy nagyon fontos faktor volt.
Igen, tehát a biodegradáció az csomagoló anyagra is érvényes nyilván adott esetben, de hogy akkor elsősorban magára, hát te azt mondod, hogy receptek, én azt mondom, hogy ezek a hát vegyszerek, azt hiszem, hogy erre nincs jobb szó, vagy tisztítószerek,
igen,
vagy
ezek a háztartási vegyszerek, igen.
Igen. Egyébként csak azt akartam mondani, mint felkészült riporter, reggel bementem az egyik ilyen drogériába, és megnéztem ezt a terméket, hát azt még nem állítom, hogy ki is próbáltam, mert odáig még nem jutottunk el, de hogy valóban ennek teljesen ugyanaz az ára körülbelül, mint az egyéb hasonló termékeknek, és tök jól néz ki a csomagolása, és azt gondolom, hogy teljesen korrekt. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezzel azért nagyon lassan lehet profitot termelni. Tehát, hogyha megnézem a dolognak a másik oldalát, hogyha az ember ennyi dologra odafigyel, és hál' Istennek, hogy vannak olyanok, akik odafigyelnek erre, akkor ez biztos, hogy nem a gyors meggazdagodás útja.
Hát ennek a termékcsaládnak nem is ez volt az eredeti célja. Mi ezt egy charity projektként indítottuk még 3 évvel ezelőtt, és rá is térnék a második fő elemére a termékcsaládnak, ez pedig az úgynevezett humanitárius termékmodell.
Igen, az adományozás.
Igen, ami annyit tesz, hogy szimplán azt mondtuk, hogy ez egy marketinggel eléggé átitatott terület, a háztartási igényel a termelés és eladás.
Finoman
és
fogalmazva, igen.
Igen, és akkor azt mondtuk, hogy rendben van, úgy sincs esélyünk piacvezetők lenni ezen a területen, mert iszonyatos versenyelő vagy ezeknek a nagy cégeknek, nem is ez volt igazán a céljuk, akkor csináljunk valami olyasmit, ami egyébként hasznot hajt akár ezeknek az adománygyűjtő szervezeteknek is, és gyakorlatilag összevontuk az üzleti modellt az adományozással, minden egyes eladott terméknek az árából egy bizonyos százalékot jutottunk adománygyűjtő szervezeteknek, most itt elsősorban a Máltai Szeretetszolgálatról beszélünk, hiszen ők a névadója ennek a programnak, de nem kampányjelleggel, mert kampányjelleggel azért a nagyvilágban ilyen már működött, hanem örök érvénnyel. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a marketing költésünket inkább adományozásra fordítjuk, és hát bízunk abban, hogy a fogyasztók ezt értékelik, nem csak a termék jó, nem csak zöld, nem csak hatékonyan működik, hanem mellette még ugye adományt is gyűjt önmaga maga a termék. És hát az üzleti siker az adományozási sikert is jelenti egyben. És ezen túlmenően, ugye amikor megvizsgáltuk azt, hogy a fogyasztók azok mennyire érzékenyíthetők az adománygyűjtésre, azért azt láttuk, hogy Magyarországon az adományozási kultúra nem elég magas, vagy nem olyan magas,
hát,
mint
bocsánat, csak ugye most vagyunk az 1%-ok időszakába, ugye ez az egyik, amikor erről egyáltalán szó van, a másik a karácsony, és különben csend és félhomály.
Igen, tehát azért mondjuk Nyugat-Európában 80%-a az embereknek adományoz rendszeresen,
igen.
valamilyen szervezetet az ő általa meghatározott preferenciák alapján, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt egy picit népszerűsítjük, ezt a tevékenységet, és csinálunk egy adománygyűjtő applikációt, amit Help Me Life néven neveztünk el, és oda bekerülnek majd ezek a különböző programok, amiket mi jóvá hagyunk előtte, lehet benne adománygyűjtő versenyt végezni a különböző hírességek által, tehát lehet egy kis hype-ot generálni köré, és mindig azt szoktam mondani, hogyha egy helyen megtalálható a teljes kínálat, az mindig sokkal jobb, mint hogyha egy dolgot lehet választani. Most az adománygyűjtő applikációban bent van már az SOS Gyermekfog és a Máltai Szeretetszolgálatnak is több programja, de folyamatosan rakjuk bele ezeket a programokat, és leírások vannak, értékelni lehet, visszajelzést lehet kérni, hogy mire költötték a pénzt. Ráadásul, hogyha valaki sokat adományoz, akkor még szívecskéket is tud gyűjteni, amit meg tudja a saját social felületén, és ez az applikáció már él, letöltheti bárki a Google-ből, vagy a az Apple Store-ból. Úgyhogy igen, ez volt az utolsó eleme magának a programnak, amit megálmodtunk egy köré a termék köré.
Zsolt, az applikáció az hogy működik? Tehát oké, én letöltök egy ilyet, ideig rendben van. A ti dobozaitokat kell beszkennelnem, vagy más dobozokat, vagy csinálnom kell valamit, és akkor megy az adomány, mi ennek a szisztémája?
Tehát az applikáció teljesen külön működik a humanitárius termék modelltől. Az applikáción keresztül gyakorlatilag bárki tud adományozni. Egyszerűen annyit csinál, hogy összegyűjti a különböző programokat. Nincs közvetlen köze a termékhez. Teljesen függetlenül működik. Annyi köze van, hogy mi finanszírozunk ennek a működését, a fejlesztését, most már majd a marketingét is, és hát ugye azt reméljük, hogy ez önálló életre kell majd. Teljesen függetlenül magától a terméktől és a humanitárius termék modelljétől. De azt azért reméljük, hogyha ez az applikáció jól fog működni, akkor segíti majd az adományozási kultúra az alaphumanitárius termék modellnek az ismertségét, és segíteni fog az elterjedésében. Tehát még egyszer kiválasztjuk a megfelelő programot, amit szimpatikusnak tartunk, vagy környezetvédelmi szempontból, vagy akár a gyermekeket szeretnénk megsegíteni, vagy az idősebbeket, kinek mi az, ami tetszik, melyik adománygyűjtő szervezet, kiválasztjuk, hogy mennyi pénzt szeretnénk utalni nekik, ez egy gombnyomással megvan. Beállíthatjuk azt, hogy szeretnénk-e visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mire költötték effektív a pénzünket. És aztán megtörténik maga a tranzakció, olvashatunk híreket az adománygyűjtő szervezetekről, mikkel foglalkoznak, mik a nehézségei. Gyakorlatilag egy portált akarunk, ahol az összes nagy, hiteles adománygyűjtő szervezet, illetve kisebbek is bekerülnek, és hát hírt adnak magukról. Ezen az applikáción keresztül azt reméljük azért, hogy a fiatalabb generációt is el tudjuk érni. Ez az első része. A második része, ami a hírességekről szól, tehát a hírességek úgynevezett versenyeket tudnak ezen keresztül bonyolítani. Mondjuk kiválasztják az egyik programot, amit szimpatikus neki, megosztja a social felületén, és utána az ő kódjával a közössége tud gyűjteni pénzt. Gyakorlatilag két sztár egymással versenyez, hogy ki tud az ő általa kiválasztott adománygyűjtő szervezetnek több pénzt gyűjteni. Tehát erre is egy platform. És a harmadik fontos elem, amit mint egyszerű user mondhatok, hogy ha én aktív vagyok, és meghívom a barátaimat, akkor is gyűjtöm a szívecskéket. És hogyha elérek egy bizonyos státuszt, akkor meg tudom osztani a státuszomat, tehát a social-ben egy ilyen elismerést ad. Azt reméljük, hogy ebből aztán majd egy ilyen izgalmas trend alakul ki, hogy hát igen, én már adománygyűjtő vagyok, én aktivista vagyok, én közösségépítő vagyok, különböző kategóriákban méri az applikáció a tevékenységet, és hát minden arról szól, hogy hát igen, minél többen ismerjék meg, minél többen használják, és minél többen adományozzanak.
Zsolt, hát ez nagyon klassz ez a kezdeményezés, egy kicsit engem a fair trade termékekre emlékeztet, nyilván ott egy másik történet van a háttérben, ugye elsősorban olyan országokba találkozni ezekkel, akiknek voltak gyarmataik, és a mai napig onnan származó importtal kereskednek, kakaóval, kávéval, stb. Hát Magyarországon ilyen nincs, de ez is egy kicsit hasonlít hozzá. Azt viszont hagyd kérdezzem meg, és végig ez motoszkált a fejembe, amíg meséltél, hogy mi ebben a személyes motivációd? Ez hogy jutott az eszedbe? Azért azt lehet tudni, hogy neked volt ugye egy paradicsomos előéleted, de hogy te is valószínűleg úgy leszel ezzel már, mint Csányi Sándor az OTP-vel, tehát hiába foglalkozik ki, ő már élelmiszeriparral évtizedek óta, azért ő az OTP-s Csányi Sándor lesz, valószínűleg te is a paradicsomos Márkus Zsolt, ezzel már nincs mit csinálni, de hogy hol indult ez benned, hol mozdult meg a dolog? Miért gondoltad azt, hogy valahogy erre felé kell menned?
Hát amikor megvizsgáljuk azt, hogy az adományozási rendszer hogyan működött Magyarországon, vagy hogyan működik Magyarországon, akkor azt kell mondjam, mint én, mint versenyszférás ember, aki ugye vállalkozó lettem, de előtte multinacionális vállalatban dolgoztam, pontosan tudom, hogy ez általában a PR marketing költségnek egy része, amit erre tudunk fordítani. És mi egyébként nagyon sokat adományozunk, mint cégcsoport, különböző csatornákon, különböző módokon, de amikor gondolkoztunk azon, hogy hát igen, de lehet, hogy ez azért össze lehetne kötni egy picit az üzletet a charity-vel, és akkor innen adományozó szervezet nagyságrendekkel jobban járhatna, akkor rájöttünk, hogy igen, hát találjunk ki valami olyasmit, ami még nem működik, hiszen azt azért be kell látnunk, hogy nagyon sok területre hiányzik a forrás, és ugye éppen amikor leültünk, akkor Covid időszak előtt voltunk, tehát éppen összeomlani készült a világ, úgy gondoltuk, hogy a rászorultaknak nagy segítség lesz majd különböző forrásokra. Picit elcsúsztunk a fejlesztéssel, de hát most éppen megint válságos időszakot élünk, tehát mindig lesz olyan időszak, amikor a konjunktúra után egy nehezebb időszak következik.
Igen, igen.
És hát csak hogy mondjak példákat, hogy mi győzött meg aztán végül, hogy ebbe az irányba kell mennünk egy ilyen farmuci összevont komplex világba. Ha egy céges adományozást nézünk Magyarországon, akkor már nagyon nagy összegről beszélünk, hogyha 5-10 millió forintos összeget adományoz valaki évente. Akkor az egy jelentős adományozó szervezet, akár magyar vállalkozás, akár külföldi vállalkozás. Ha egy ilyen program, amikor összekötjük a terméket az üzleti sikerrel, tényleg azt az eredményt éri el, amit elérhet, akkor itt nagyságrendi különbségek tudnak lenni, 100 milliókról beszélhetünk, ami egy ilyen adománygyűjtő szervezetnek igazán nagy bevételt tudna jelenteni.
Hát hogyne, persze.
És hogyha az a dilemma, ugye, hogy marketingre költjük el ezt a forrást, vagy erre, ha jó ügyre költjük el, akkor ez egyértelmű. A mi esetünkben ez azért nagyon könnyű döntés, mert nem ebből élünk. Tehát ugye egy relatív nagy árbevétellel, szintén magas profitabilitással működünk. Tehát mi kezdet-kezdetétől úgy foglalkoztunk ezzel a területtel, hogy ez egy charity projekt, nem az az elvárás, hogy azt a fejlesztési költséget, amit beleraktunk, azt valamilyen rövid időtáv alatt visszahozzuk. Azzal azért tisztában voltunk, hogy a terméknek jónak kell lenni, különben ez nem fog működni, meg különlegesnek kell lenni, hiszen nem fogja átütni a marketing zajt, ha nem lesz különleges. Úgyhogy így indult ez, mondom még egyszer, egy ilyen charity programként, és aztán kiforrotta magát, jó sok elemmel, meg jó komplexen, de nem az az elsődleges célunk, hogy hát most akkor ebből globális üzleti sikerrel jöjjön ki, hanem egyszerűen az, hogy működjön a humanitárius termékmodell, és legyen ez az első, ami jól működik.
Hát igen, és környezet kímélők legyenek a termékek. Lehet, hogy ez csak egy csepp a tengerben, de mégis nagyon-nagyon fontos csepp, és hát azért azt tudjuk, hogy egyre jobban figyelnek rá az emberek, és egyre inkább megválogatják azt, hogy mit, hát egyrészt mit kennek magukra, másrészt mi az, ami ugye a vízbe megy, meg a lefolyóba megy. Zsolt, annyit még árulj el, ugye az első az a Málta, és a Málta logója látható a termékeiteken is. A Málta azért érdekes, mert mindenki ismeri, és viszonylag sokat is találkoznak velük, de elsősorban mindenki a hajléktalan ellátásból ismeri őket, és kevesen tudják, hogy milyen elképesztő egyéb projekteket hajtanak végre, akár a felzárkózó településeken, akár azzal, hogy energiaközösségeket hoznak létre. Te hogy akadtál a Máltára? Egyszer csak rábögtél valakire a térképről, vagy volt valami fajta személyes kapcsolódás?
Több szervezettel tárgyaltunk, és most is ugye több szervezettel tárgyalunk folyamatosan.
Igen, igen, említetted a gyermekfalut.
Igen, amit elmondhatunk a Máltairól, hogy attól függetlenül, hogy ők nagyon tradicionális szervezet, ugye komplex tevékenységgel, sokoldalú a működésük, de nagyon nyitottak az újdonságra, és ez egy ilyen újszerű kezdeményezésnél alapvetés, ugye ha valaki nem nyitott ezekre a dolgokra, és nehéz a jóváhagyási folyamata, akkor azzal nagyon nehezen tudunk zöldágra vergődni egy ilyen nagyon-nagyon újszerű dolognál, úgyhogy igazából ismertük őket, nyilván nem véletlenszerű volt a kiválasztás, de egy hosszú folyamatnak volt a végeredménye, és hát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ők egyáltalán szóba álltak velünk ennek a programnak a kapcsán, és hát mindenki csak arra bátorítok, hogy olvasson róluk minél többet, és hát tanulja meg, hogy mennyire összetett a feladatuk, és milyen hiánypótó tevékenységet végeznek, de nem csak ők egyébként, hozzáteszem.
Zsolt, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Márkus Zsolttal, a Clean Me Life alapítójával beszélgettem, és még egyszer az applikáció nevét azért mondjuk el, mert azt gondolom, hogy fontos.
Help Me Life, hogy könnyen meg lehessen jegyezni.
Ezt lehet megtalálni mind a Google, mind az Apple Store-ban. Zsolt, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, és időről időre azért térj vissza hozzánk, és beszélgessünk, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos munkát végeztek, és ahogy nő azoknak a köre, akiknek lehet adományozni az applikáción keresztül, azt gondolom, hogy úgy színesedik a paletta, és vélhetőleg a ti termékskálátok is nőni fog. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen a lehetőséget. Kulturpart.
Kulturpart. Sipos Mihánnyal beszélgetek, akit mindenki a Muzsikás Együttes egyik alapítójaként ismer, de ezt kevesen tudják, hogy egyrészt matematikus, másrészt, hogyha én jól mondom, akkor a Magyar Tudományos Akadémia pszichológia szakán volt, tehát matematikus. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy minek a pszichológusoknak matematikus?
Szóval nem a pszichológia szakon voltam, mert a pszichológiai intézetben, Tudományos Akadémia Pszichológia Intézetében voltam matematikus, de a kérdés az nagyon jó, mert a szakmám is az volt, hogy amíg dolgoztam, hogy a pszichológusok által megfogalmazott kérdésekre a mérések alapján próbáljunk meg megfelelő matematikai módszerrel választ adni. Na most ezek fontos dolgok, hogy mondja, hogy el lehessen képzelni, hogy mégis mi ez, például, mint amikor előre jelzik a szavazás eredményét. Az is egy ilyesmi, hogy sok ember mit fog majd válaszolni, néhányból, hogy lehet azt megmondani. Most ilyen kérdések a pszichológiás minden dologban, nagyon sok mindenben van. Az viszont egy nagyon izgalmas, már másmilyen szintű kérdés, hogy vajon a matematika, a pszichológia és a zene, hogy ezek hogy léteznek. Most én úgy képzelem, hogy az embernek van lehetősége arra, hogy a gondolatait közölje a másik emberrel, úgymond racionálisan. Most erre vannak a szavak, a beszéd, talán még a tudomány is ide tartozik. Az egy kicsit szigorúbb nyelvezet, de az is ide tartozhat. Aztán közölheti valahogyan, talán szavak nélkül, művészeti módokon. Ez már biztos, hogy a pszichológia területe. Tehát a szavakon túli, bár a szavak az is oda tartozik, de ez. És aztán az a művészeti közlés, ebben benne vannak a zenei közlések is. De aztán van még egy ágazat, amit ezt most nem érint, a transzcendens.
Azon gondolkoztam, hogy igen, tulajdonképpen mindez a három forma az embernek a rendelkezésére áll, már hogyha valaki művész, de végül is te ugye korán választottad a matematikát, miért pont az, mit terelt erre az útra, és hogyan haladt ez párhuzamosan a zenetanulásra, vagy a zenéléssel?
Hát az az igazság, hogy én nagyon korán választottam a zenét, még meg se születtem, édesanyám már zongorázott, nagymamám énekeltek, tehát a zene vett körül nagypapáik másik, mind a két ágon. És tehát a zene az kezdettől fogva volt. Amúgy én azt hiszem, hogy ezek nem válnak szét, ezt inkább csak teoretikusan választjuk szét, hogy milyenek a közlekedési módok. Valójában minden emberben ez mindenhol ott van. Úgy képzelem, hogy a leglélek ölőbb, monoton, mondjuk egy valamiféle fizikai kőfejtés, fizikai munkát végző ember, az is közben bizonyos szellemi munkát is végez. És a szellemi munkát végző embernél is ott vannak, ha más nem, akkor az agyi kis sejtecskénknek a mozgása, vagy ott annak az elemeknek. Tehát ezek mindig együtt vannak. Hogy milyen mértékben éppen az a cselekvéstől is függ, az embertől is, attól a közösségtől, aminek ez a módja.
És akkor hogy esett a választásod a zene mellett a matematikára?
Ja, értem, ez érdekel. Jó, persze. Hát engem a matematika nagyon érdekelt kezdettől fogva. Általános érdeklődés, elég széles érdeklődési gyerek voltam, nagyon sok mindent érdekel, tanultam természetjárást, szóval tényleg rengetegféle dolgot, és a matematika az megtetszett, könnyen ment, és érdekeltek az általánosítási lehetőségek elég korán. Úgyhogy ez nagyon megtetszett a matematikával, aztán később persze az egyetemen ott már egész komoly, nagyon komoly dolgokat tanulhattunk.
Ugyanakkor te zenei általánosba jártál, a legendás Lórántffy Zsuzsanna általános iskolába, ahol azért mindig volt egy visszatérő vendég, aki bemászott az ablakon.
Szóval úgy volt, hogy a Kodály alapított a zenei általánosokat. Ő igazából a plátoni eszmék alapján gondolta el, hogy milyen jó lenne, hogyha az oktatás közepébe a zene volna. Mert a zene kapcsolódik, amit az előbb is nagyjából fejtegettünk, hogy mindenféle tevékenységnél ott vannak ezek az érzelmi és a zenébe kifejezhető. És tehát a zene az segíthetné a racionális és a művészeti ágakat is, mert ez valami olyan helyet foglal el. Na most ezért megalapította Kecskeméten, az ő szülővárosában az első zenei általánost. Én azt hiszem, hogy 52 vagy 53-ban. És a második, amit alapított, az Budapesten a Lórántffy zenei általános, és ezekben ő, az ő tanítványai, vagy ők általa kiválasztott tanárok voltak természetesen, és őket időnként meghallgattam, meg a nebulókat, hogy milyenek. Na most így eljutott mi hozzánk is, és többször, hát úgy nagyjából havonta egyszer. Eljött, belehallgatott, nem nagyon szólt semmit, és hát történt egyszer, hogy jött a Lukásból, ők akkor reggel ment úszni hideg vízbe, rendszeresen, időskorában is, és hát nem ért oda 8 előtt 5 perccel, amikor a szigorú portás, az becsukta a kaput, és senkit nem engedett be, És amikor csöngetett, akkor ez mondta, hogy kérem, tessék jönni a nagy szünetben. Hát Kodály ezt nem várta meg, és hát ami is egy hihetetlen mozgékony elme. Kapta magát, megkerülte az épületet, és ahol a mi ablakunk volt, egy olyan fél emelet magasságban, ott botjával bekopogott, kinyitottak, azt mondja, széket. Kiadtunk egy széket, szépen fölállt rá, és frissen, fiatalosan beugrott az ablakon, és leült a hátsó padba, folytassák kérem.
Csodálatos. És azt akarom kérdezni, hogy amikor te végül is a matematika mellett professzionális zenésszé váltál, mi volt az a pont, amikor a család is kezdte ezt komolyan venni, és azt gondolták, hogy fú, hát akkor itt a Misi az lehet, hogy matematikus, de azért elsősorban muzsikus lesz.
Hát ezt nehéz tisztázni, ezt az ügyet, mert igazából én a professzionális zenélés felé a gimnáziumba haladtam, amikor is többféle dolog közül kellett választani. És hát abban benne volt a matematika, és többek között nagyon érdekelt a versek, a költészet, irodalom, történelem kevésbé, de az is érdekelt még, és hát a matematika, fizika. És aztán a döntés az valahogy úgy zajlott, hogy a matematika mellett fogok zenélni, de hogyha zenész leszek, akkor amellett nem fogok matematikával foglalkozni, valami ilyesmi meggondolás, de hát nyilván mögötte az volt, hogy nem érezhetem annyira erősnek a zenei képességeimet. És aztán az egyetem után, azon a nyáron, egy építészbarátommal elmentünk Erdélybe kirándulni, őt érdekelték a falvak, építészet, stb. És hát ennek a kapcsán jutottunk el Mérába, egy kalotaszegi faluba, ahol már messziről hallottunk ilyen furcsa, nagyon érdekes hangzást, hogy nem tudtuk mi eltállni, mi ez, mint hogyha egy olyan kürt lett volna, és utána meg egy olyan teljesebb zenei tér, de azt se tudtuk. És akkor odaértünk, ha megszólalt, már hallottuk a hegedűt tisztán, akkor jöttünk rá, hogy na hát ez egy kalotaszegi zenekar, kalotaszegi banda, Árus Feriék muzsikáltak csodálatosan, és akkor ott is maradtunk éjszakára, orgonabokrok alatt hallgattuk a csodálatos zenét, csillag, ragyogó volt, és másnap reggel, amikor mentünk az utcán, akkor behívott egy asszony, és mondta, hogy hát reggeliztek már, vagy faltak már ma valami, és mondtuk, hogy nem, behívott, megreggeliztetett, és akkor jött egy fiatalos ember, és mondta, hogy bemutatkoztunk, és ő mondta, hogy Kalor Zoltán. Mondtam, hogy nem létezik, akkor én már a zenekutató csoportban a szakdolgozatom egy része az népzenei tárgyú volt, úgyhogy én Kalosról tudtam, meg tudtam, hogy milyen hatalmas mennyiséget gyűjtött. Mondtam, az nem létezik, névrokon lehet, ugye? Nem, ő a maga a gyűjtő, és a háziasszony integetett, hogy persze jön. Úgyhogy összeismerkedtünk, ő megmondta, hogy kérdeztem tőle, hogy ilyen gyönyörű muzsikát hol lehet hallani. Egyrészt mondott néhány erdélyi falut, többek között például szék falut, másrészt megmondta, hogy pont akkor, ez 72-ben, pont akkor szeptemberben indul a Bartók együttesben az a próba, az a folyamat, hogy a próbán is élő zene van, és ott lesz Sebő Feri, Halmos Béla, meg sok mindenki más, Virágvölgyiék, stb. És akkor ott kezdődik ilyenfajta muzsika. Úgyhogy nagy szerencsémre pont az első pillanatban sikerült oda belecsöppennem, és hát onnan indult, természetesen ez még amatőr, teljes mértékben amatőr érzetem is volt, és nem is akartam én profi zenész lenni, hát nem is ismertem ezt a muzsikát annyira. Hát ismertem, azért sok mindent hallottam, de nem, effektíve nem hegedültem. És aztán sok-sok évnek kellett eltenni, hogy egyszer csak átbucskázzak a fejemen. Pontosabban úgy volt, hogy ami igazából átvezetett, az rögtön a kezdetektől az, hogy nekem annyira tetszett, hogy mindenki olyannak, akit ez érdekelt, annak szívesen muzsikáltam. Most ilyenek voltak a Bartókos fiúk, lányok, tehát rengeteget bulisztunk 72-73. 73-ra már annyira jól muzsikáltunk Csóri Sanyival, Hamar Danival, hárman megalapítottuk a muzsikás együttest, ősztől megcsináltuk a muzsikás klubot, 73. októberétől elindítottuk a tanítást, tehát a bulizás, akik ezt igénylik, azon a szinten, ahogy én tudok, utána meg a tanítás, akik meg táncolni akarnak. Tehát mindig egy ilyen adás jellege, tanítás jellege volt ennek az ilyen dolgomnak, aztán egy idő múlva egyszer csak elkezdett szépen szólni a hegedű. Mindig szerettem, ahogy mások muzsikáltak, tehát a falusiakat. Magamével én elvoltam, de aztán egyszer csak így átváltott, és akkor kezdődtek azok a dolgok, amit muzsikás kiteljesedésnek mondhatunk.
És volt egy olyan pont a turnétok során, mondjuk amikor megálltál a zenekarral egy nagyon nagy színpadon, vagy nagyon nagy közönség előtt a világ egy távoli pontján, és akkor úgy érezted, hogy azért talán most már profik vagyunk, most már megcsináltuk, most már ott vagyunk, ez az, amit akartam, valamilyen érzés.
Igen, a zenei átváltás az még a klasszikus zenei időben gimnáziumban volt, amikor akkor már Bachot játszhattam, szólószonátát, partitát, és az egyiket éppen gyakorolgattam, és volt lehetett, mit tudom én, 7 óra, és szóltak a szüleim, hogy hát akkor vacsorázunk. És mondtam, mindjárt jövök. Aztán idő múlva szóltak, hogy most már 8 óra is elmúlt, de hát már jöjjek már. Aztán mondták, hogy 9:30 van, most már abba kell adni, már éjfél elmúlt, és majd a fölöttünk lakó babos néni az már nem fogja ezt szeretni annyira. Akkor történt át a zenei átváltozás. Most a színpadi átváltozás az apránként történt, én nem is akartam színpadra menni. Tehát rögtön még 72-ben már, tehát a Bartókban, ugye ezt szeptemberben kezdtem, októberben már muzsikáltam, brácsáztam a Operett Színház színpadán néhány számot, mert muszáj volt, Feriék, Béláék Jugoszláviában voltak, de aztán visszaértek szerencsére, úgyhogy nem kellett az egész műsort kontráznom, hanem csak a egy-két számot, amit szerettem. És aztán telt múlt az idő, hát a táncházak azok átviszik ezt a dolgot, mert ott a táncon van a hangsúly. Tehát ott a zenész azt kiszolgál, azt mondja, ha jól kiszolgálod, az megfelelő. Az nem annyira kritikus eleinte még, hogy az tényleg hogyan is szóljon. Aztán később persze az lett, a rádiófelvételek voltak, tévéfelvételek, hát az, tehát mindig tanulni kellett, előrébb menni, sokat dolgozni vele, és egyszer csak megszólal az ember kezébe hegedű. Időnként, nem állandója, időnként. És aztán utána később történik az, hogy lehet rá számítani, hogy ez rendben lesz.
Mi a titka a zenekarnak az, hogy ennyi év után együtt tudtatok maradni? Nyilván mindenütt emberek vagyunk, vannak nézeteltérések, de ti kitartottatok, csináljátok, itt vagytok most 2023-ban.
Hát igen, 50 év az valóban nagyon sok, és az 50 év kezdetétől a végéig igazából Hamar Danival ketten vagyunk, akik állandóan végestelen vég ott voltunk. Közben elég sok emberrel, nagyon sok mindenkivel, zenésszel, táncossal, énekessel dolgoztunk együtt. Ezek közül többen voltak is az együttes tagjai, meg most is. Csóri Sanyival hárman alapítottuk a muzsikást, és ez 25 évig működött. Ez egy nagyon-nagyon szép idő egy zenekartól. Most akkor a Sanyinak az útja másfelé vezetett, zene az is, és oktatás, nagyon-nagyon komoly dolgot csinál. Akkor Porteleki Laci jött hozzánk, és vele meg a másik 25 évet végig, ez is egy nagyon komoly, és ez még tart is. Nagyon hasonló távon voltunk Sebestyén Mártival együtt. Az is egy 20-25 év volt, az is csodálatos, Márti se más irányba indult el, aztán mindegyik népzene, mindegyik nagyon értékes, és nagyon sokra tartom. Úgyhogy csak nem a muzsikáson belül. Hát, hogy mind múlik ez? Én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha egy olyan társaságban, akik együtt dolgoznak, a legkülönbözőbb emberek vannak, az nem baj. Ami nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy legyen valami közös mániájuk. Tehát legyen legalább egy olyan dolog, ami mindenkinek fontos. Lehet, hogy más miatt, az nem baj, más miatt, de hogy az nagyon fontos legyen, tehát akármi van, az abban is, abban dolgozzanak együtt. Mert akkor minden pillanatban mindenki tud hozzátenni valamit, abból az oldalból, amit ő tud. Illetve tud kontroll gyakorolni. Tehát tud, mert az nagyon fontos, hogy a zenekarból, ami kijön végül, vagy egy akármilyen társaság, hogy annak legyen egy értékburkolata, és ezt az értékburkolatot, ezt a tagok ízlése és tudása, és akarata, szándéka, ez hozza létre. Nagyon is jó, hogyha ilyen szempontból többféle ember van, mert azt mondja, hogy ahonnan én nézem, hát onnan az nem illik. A másik azt mondja, hogy nekem megvan, és ami marad, egyezkednek, vitatkoznak, muzsikálnak, gyakorolnak, nem tudom, ami marad, ami lesz egészből, az valószínűleg egy jobb dolog, mint amit egy valaki, aki hát csak azt látja csőlákát. tehát ez egyik. A másik, hogyan viseljük el egymást. Na most ez a hogy viseljük el egymást, erre nagyon hamar egy olyan teóriát eszeltem én ki annak idején, hogy csak olyat csináljunk, amit mindenki akar. Tehát kell, hogy mindenki akarja, demokrácia, ha akarod, a másik az pedig, hogy vétós. Mindenkinek a vétója számít. Ha van egy vétó, már nincs. Na most ebben volt olyan, hogy nem mentünk el Franciaországban mondjuk. Tehát ebben nagyon, hogy nem csináltunk, tehát nagyon komoly vétók is voltak. Ezek a vétók, ezek lehettek technikaiak, érzelmiek, stb. Általában illet megmagyarázni, hogy miért nem. És akkor jött egy beszéd, egy vita, egy gyakorlás, újabb vagy valami, és sokszor meg lehetett győzni a másikat, engem, harmadikat, és akkor abból mégis lehet valami, esetleg nem úgy. Tehát abból lett egy olyan fajta változat, hogy azt a változatot már mindenki tolerálta, vagy mindenki szerette. Úgyhogy ez nagyon fontos, tehát hogy ne legyenek olyan pontok, ahol a zenélés közben valaki úgy érzi, hogy ő kényszerből, a többiek kényszeréből muzsikál. Zenélni örömből kell. Örömből, akkor mit adsz át? Tehát ahhoz, hogy amit átadsz, az öröm legyen, már pedig azt kell átadni, vagy a vigasztalás, vagy, szóval mindenképpen valami igaz, őszinte érzelmet kell átadni. Ha nem úgy van, hanem egy feszültség van, hogy hát ezek most engem belekényszerítenek abba, hogy húzzam ezt vagy azt, hát az nem jó. Úgyhogy ezt tisztázni kell, és akkor ez egy... A másik az pedig a szabadidő. Szabadidő szükséges, az egyéni szabadidő rövid távon belül is, kis szabadidők. Másrészt pedig a hosszú, tehát például utakon. Ezt Ausztráliában tanultuk meg. Az egy, hát most nem emlékszem, 50 napos, 45-55, valahogy e között volt, nem emlékszem pontosan, nap hosszúságú volt. Majdnem minden nap volt előadás, és majdnem minden nap utaztunk valahová. És nagyon érdekes volt, mert ez egy más világ, más fák, más élőlények, minden nagyon érdekes volt. És mégis a végére feszültségek jöttek elő, nem indokolható a helyzetből semmiből, abból indokolható, hogy sok volt együtt. És akkor elhatároztuk, hogy 3 hétnél, úgy azt mondtuk, hogy 3 hétig semmi baj nem volt. Utána kezdtek itt-ott nem komoly dolgok előtünedet. Tehát 3 hétig, ezt lehet tovább nem egyik. Másrészt pedig, hogyha lehet, akkor, mert mi egy szobában, a fiúk egy szobában voltunk, később aztán 2 szobában, ketten-ketten. Tehát, hogy ilyen hosszabb, akkor ha lehet, akkor legyenek benne olyan napok, amikor mindenki külön van, tehát olvasgathatja a saját kis könyvecskéjét, nézheti azt a tévét, amit ő akar, csöndbe lehet, alhat, vagy éjszaka ébren lehet, tehát élheti a saját külön életét.
Misi, melyik volt a legnagyobb elismerés, amit valaha kaptál, vagy kaptatok? És itt nem feltétlenül hivatalos díjra gondolok, hanem amit a szó önmagában jelent.
Nézd, meg elég sok minden volt. A számomra azok voltak mindig nagyon-nagyon jelentős dolgok, amikor a zenének újabb és újabb vonásait, oldalait ismertem meg. Hogyha akarod, akkor a zene csodáját, vagy a másképpen a zene hatalmát, vagy a zenének a lehetőségeit. Hát ebbe például volt olyan, amikor muzsikáltunk együtt, és ez viszonylag korán volt már, és Csúri Sanyival szinte egymásra sem nézve pontosan ugyanakkor váltottunk valamit, és pont arra, ami ott jött, és pont az is annak a közegnek, aki ott volt, pont az kellett. Tehát egy ilyen beszéd nélküli, nem lehet pontosan megmondani miféle, egy ilyen kommunikáció a zenész társaddal.
A transzcendenssel kezdtük, emlékszel?
Úgy van. Na most ennek van egy általánosabb része, amit én elég gyakran átélek, hogy a színpadon, hogyha muzsikálunk, nagyon sokszor azt érzem, hogy a közönség, ahogy van, hogy a közönség nem homogén. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy mintha lenne egy valamiféle burkolója, egy valami álomsátor lenne föl több rétegbe valahol. És ez az álomsátor, ez valahol be van horpadva. És az azt jelenti, én úgy gondolom, azt jelenti, hogy ott ők nem figyelnek. És akkor ugyanazt kell folytatni, mint ahol vagy. Pont ugyanazt. Csak arra kell gondolni, hogy hát figyeljetek már, hát olyan szép ez, hát hallgassátok, hogy mit énekel, te mellettem valaki, vagy hogyan milyen szépen együtt zeneszeng. Szóval ez csak az elkezd fölemelkedni. És rendben van. És tényleg abba hagyják. Szóval ez megint egy olyan, tehát valahogy átmegy, tehát szóval a zene hordoz olyan információkat, és olyan módon, amit nem igazán ismerünk. Na most ez a jelleg, ez nagyon sokszor előfordul. Tehát azt például, de gondolom a primásoknál ez általános lehet, hogy nagyon gyakran előfordult, hogy egy teljesen ismeretlen vagy félig ismert társaságba elkezdtünk muzsikálni, és akkor valakire ránéztem, és na, neked ez kell. És akkor kiderült, hogy tényleg az kell.
Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, nagyon-nagyon izgalmas volt. Sipos Mihállyal, a muzsikás együttes egyik alapítójával, matematikussal beszélgettem. Köszönöm szépen, és hát nagyon sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok.
Nagyon szépen köszönöm a többiek nevében is.
És most ennyi volt mára, a Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.